Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
Folytatjuk a krízisek és pofonokat Apor Balázs történésszel, a Dublini Trinity College Európa Tanulmányok Központjának docensével beszélgetek, és azt mondtam, hogy erre a kételyre még vissza fogok térni, magyarán kételyel fogadták-e a pártvezetők, hogy akkor ők most tulajdonképpen mit is építenek, hanem személyikultuszt, és ami engem tulajdonképpen a legjobban foglalkoztat ebben az egész történetben, hogy és sokat gondolkoztam, de én sem biztos, hogy jól fogom tudni megfogalmazni, hogy a lakosság körében, amik, és rá fogunk térni a viccekre, humorra, karikatúrára, tehát ezekről is egy picit tudunk beszélgetni, de mégis azért, amikor még nem ezt a fajta kifigurázást látjuk, hogyan lehetett ezeket a fogalmakat, ezt a fajta megközelítést komolyan véve, elfogadva ennek a faramuciságát, meg a ma már tényleg elképzelhetetlen szófordulatait komolyan bevezetni és eladni. Azért is kérdezem így, mert azt nem feltételezem, hogy ez csak fölülről jött, és akkor egy ilyen óriási nagy ellenállás volt, de hát muszáj volt hozzá mosolyogni, hanem az, hogy ilyen fogalmakat el lehetett kezdeni, hogy a népünk nagy tanítója, meg a stb., ez egy organikusan is létező dolog kellett, hogy legyen, és én a mai fejemmel innen 2025-ből nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy egy ilyen megfogalmazás, vagy ilyen típusú megfogalmazás átmenne. Nem tudom, hogy ez most jól érthető, amit próbálok mondani, igen, de hogy ezt hogy kell elképzelni?
Ez egyébként egy jó dolog, hogy ezt úgy érzed, hogy ez most már nem menne át, mert ugye a világtörténelemben gyakorlatilag ez a jelenség szinte állandóan jelen volt a kezdetektől kezdve. Sőt, a magyar történelmet is végig kísérik a kultikus jelenségek, a vezetőkkel, császárokkal, politikusokkal kapcsolatos ugye dicsőítések, szervezet vagy spontán imádatok. Tehát a magyar történelem is jelen van maga a jelenség, és ugye nem csak Rákosihoz kapcsolódik. Ez ugye ez a kommunista változata egy olyan általánosabb történeti jelenségnek, amitől ugye a mi történelmünk sem volt mentes. Ami egyébként érdekes, mondtad ezt a szóhasználatot, szókincset, ugye metaforákat, vagy egyszerűen kultikus gyakorlatokat, mit tudom én, a gyorsan emelt diadalíveket a falvakban, amikor arra jár a vezető és a többi. Ezek egyébként már a II. Világháború előtt is léteztek, tehát ha mondjuk megvizsgálja az ember mondjuk a 30-as években Gömbös Gyuláról írt szövegeket, cikkeket, vagy az újságokban az ő látogatásairól írt leírásokat, akkor megdöbbentően hasonló módon írták le őt.
Tehát a hang nem létezett.
A hang nem létezett, és hát ugye ez az érdekes, hogy a magyar nyelvben voltak ezek a kifejezések, és ugye a kommunisták nem találhattak ki egy új nyelvet, amikor kultuszt építettek, nekik is ugye azt a nyelvet, azokat a szavakat, azokat a kifejezéseket, azokat a metaforákat kellett használni, amiket már használtak előtte, mert egyszerűen nem volt más, ugye? Tehát ők beleültek abba, ami van, csak hát nyilván más inspirációból, más politikai célzattal, és lényegében egy más jellegű, de nem jellegű, de egy más fajta jelenséget építettek fel, de maga a szókincs az már létezett, és a gyakorlatok nagy része is létezett már. Tehát azért van egy jelentős kontinuitás itt legalábbis nyelvi szinten a 45 előtt és a 40 utáni időszak között.
Viszont 56-57-től azért ez, tehát a forradalom utáni visszarendeződésnél azért ezzel már elkezdtek nagyon csinyán bánni, és tulajdonképpen lehet, hogy ebből gondolom azt, hogy nincsen igazából kontinuitása, tehát a jövőből nézve.
Igen. Egyébként az az érdekes például Kádárban, hogy ugye Kádár arra építette a legitimációját, hogy ez a kultusz ez egy rossz dolog, és ettől el kell távolodni. Igazából nem nagyon volt más opciója, mert ugye 56-ban az 56-os forradalom egyik legjellemzőbb eseményei, vagy azok a jelenetek, amiket mindenki ismer, mint a Sztálin szobor ledöntése, vagy mint a Rákosi képek elégetése, azok gyakorlatilag a kultusszal szembeni ellenérzés kifejeződései voltak. Tehát ugye ugye Kádár is itt volt 56-ban, aztán kivitték Moszkvában, tehát ő pontosan látta azt, hogy a kultusz az milyen mennyire mély ellenszenvet váltott ki, tehát neki, tehát pragmatikus szempontból ugye ő látta, hogy a kultusz az azért problémás, és látta azt, hogy ez milyen gyűlöletet váltott ki a magyar népben, és az ettől azért igyekezett távol tartani magát. Hát ő egyébként személyisége sem feltétlenül volt olyan, mint a Rákosié. Úgyhogy 56-ban van egy ilyen éles törés, illetve 56 után. Egyébként aki elolvassa a pártvezetésen belüli vitákat, ott elég egyértelműen benne van az, hogy Kádár azt mondja, hogy itt nem lesz személyi kultusz. Azon persze vitáznak, hogy mi a személyi kultusz, és egyébként elég egyszerűen értelmezik a jelenséget. Ugye ha sok kép van, az kultusz, ha kevés kép van, az nem kultusz, meg tapsolni nem nagyon szabad, tapsoljunk kevesebbet. Tehát igazából itt a két legfontosabb manifestációjára a kultuszra reagálnak, a képekre, illetve a tapsokra, és akkor Kádár elég határozottan képvisel ezt az álláspontot, hogy nekünk ez nem kell. Sőt, ugye a rendszer, ugye 56 utáni rendszer egyik első ideológiai alapvetése az volt, hogy a Rákosi rendszertől távol tartsa magát. Tehát volt egy ilyen éles cezúra, aminek nyilván pragmatikus okai voltak, valamilyen szinten kellett egyfajta legitimitást teremteni az új rendszernek 56 után, és ugye az egyik fontos eleme az volt, hogy ezt ettől a kultusztól tartsuk távol magunkat. Ezért van egyébként ez a törés, amit te is észlelsz, és ugye a 20. század végén, ugye a késő szocialista időszakban azért nem igazán tapasztaltunk ilyen kultikus ábrázolásmódokat Magyarországon, úgy igen. Értem. Ugye Ceaușescu persze, tehát máshol nem halt ki olyan szinten, vagy nem fogták vissza pontosabban fogalmazva.
De nem volt egy akkora cezúra, mint a forradalom mondjuk?
Igen, vagy... Máshol nem volt 56, nálunk pedig volt. Tehát ugye ez a legfontosabb oka, és ott nagyon kényesen kellett kezelni ezt az 56-ot, ugye ezt pontosan tudjuk, és éppen ezért fogták vissza. Egyébként Kádár nem is szerette Rákosit személyesen, de ugye politikában ez nem feltétlenül ez a legfontosabb.
Ja, hála az nem politikai kategória, mint szoktuk idézni.
És ugye ezért érdekes, ugye, hogy például a rendszerváltás után sem nagyon volt arra igény, hogy ilyen kultikus vezető megjelenjen a politikai szintére, hogy a 90-es években nem igazán voltak ilyen alakok. Hát ilyen celeb politikusok megjelentek.
Na pont ezt akartam mondani, anélkül, hogy különösebben érdemes lenne belemennünk, mert tényleg a sztálini típusú személykultuszról beszélgetünk, de azért mind a mai napig, és lehet, hogy az én gondolkozásomat ez zavarta meg picit, ha valaki leírólt, és egy-egy ilyen példa van, hogy vezérlő tábornokom, ugye ebből volt egy nagy belpolitikai vita, vagy nem tudom, minek hívjam, de amikor ilyen nagyon elvakult, vagy ilyen önjelölt fűzfa poéták írnak ódákat, imákat, azért az mindig hahotázás tárgya, tehát nem le, és ezért nem tudom visszafele nézve végig gondolni ezt, hogy hogyan lehetett ezt, mert most se lehet, tehát, hogy, vagy mert most nem lehet, inkább így mondom, hogy nem lehet cikizés, meg komoly arccal végighallgatás mellett egy ilyet megtenni, és ezek szerint az 50-es években meg minden további nélkül be lehetett mondani, hogy írod, az olimpikonok írtak táviratot haza, hogy köszönik, hogy olimpiai bajnokok lehettek.
Igen, hát megint a kontextust kell kiemelni, azért tehát a 20. század első felének, tehát ott volt két világháború, totális összeomlás, ugye mind a két esetben Magyarország elég rosszul jött ki a világháborúból, népességvesztés, holokauszt, kitelepítések, ugye németek kitelepítése.
Tehát, hát nem volt egy sikerszíria.
Nem volt egy sikerszíria, tehát a 20. század első felének az alapvető társadalmi élménye azért, hogy is mondjam, az lényegében az összeomlás volt, és a bizalmatlanság, és ez azért elég alaposan fel tudja gerjeszteni egyébként az elvárásokat, a várakozásokat, és a reményeket is egyes politikusokkal kapcsolatban. Tehát ugye, amire ki akarok kikadni, hogy ez a messianisztikus vágy, tehát hogy nekünk kell valaki, aki most már végre rendbe teszi a dolgokat, aki végre mit a békét hoz, vagy jólétet, ez azért elég jelentősen jelen volt, hogy nem csak Magyarországon, egész Kelet-Európának nem volt jó 20. század, főleg ugye az első felében az 50-es évek, sőt utána se nagyon. Tehát ez a messianisztikus várakozás, ami már a 19. század végétől megjelent a századforduló elején, ez volt egyébként az a közeg, amiben ez a nyelvezet nem feltétlenül volt kirívó. Nyilván persze mai szemmel olvasva ez abszurdnak hat, de ugye nem csak rá, tehát a közvetlenül háború után is megjelentek már ezek a leírások 45-46-ban, és nem csak a kommunistákkal kapcsolatban, hanem más pártok vezetői is alkalmazták ezt az enyhén, ilyen irracionális, mai szemmel nézve már nyilván bizonyos tekintetben abszurd kifejezéseket, és ugye amitől a kommunista, amitől a sztálinista vezérkultusz abszurdá vált, hogy ezt ugye maxolták ki teljesen 1948-49-től kezdve.
Az is kiderül a láthatatlan tündöklés könyvedből, hogy ugye pont ennek a Rákosi féle kultuszépítésnek egy alapvetése volt a, hát most így mondom, hogy sikerkommunikáció, te nem ezt a szót használod, hanem hogy az eredmények az újjáépítésnek az ő személyéhez való szoros összekötése. Uh-huh. Ez nagyon rímel arra, amit az előbb mondtál, hogy összekötötték a összeomlást és a felépülést egy adott személlyel.
Így van. Hát ugye a kultuszépítésnek az alapvető, vagy az az egyik leglényegesebb eleme, hogy gyakorlatilag mindent, amit sikerként lehet kommunikálni, még akkor is, hogyha tényleges sikerről nincs szó, azt a vezető személyével kell azonosítani. Tehát ez a kultuszépítés egyik legalapvetőbb. Tehát mondjuk ez a kultuszépítés 1.0.
Igen, van a zebra átadás.
A zebra átadás. Így van, pontosan. Tehát bármi, amit sikerként lehet elkönyvelni, ugye Rákosi esetében is így volt, és ami nem is feltétlenül az ő nevéhez fűződött, mit tudom én, földosztás, új forint, hadifoglyok hazatérése a II. Világháború után. Ezeket szisztematikusan az ő nevével kapcsolták össze. Aztán 1949-ben az új alkotmány, és a többi, és a többi. És gyakorlatilag ez az, amit te sikerkommunikációnak hívsz. Egyébként nyilván lehet annak hívni természetesen. Én ugye történészként más fogalmakat használok, de egyébként jó a kifejezés. Ez egyébként igen, a Rákosi kultusznak is ez egyik legfontosabb építő eleme volt.
És a nyelvezetre azt mondtad, és nagyon tetszett, fel is írtam itt magának, hogy abszurdnak hat, ma már biztos. Ami a kérdésem, és akkor itt rátérhetünk a köznépnek, meg a köznyelvnek, meg a pletykáknak az életére, hogy ez kontraproduktív tud lenni, hogyha annyira abszurdá válik egy ilyen, hogy már tényleg csak a vicc szintjén idézik mondjuk egymás között. Tehát, hogy ez hogy valósult meg, akár csak titokba, suttogva, biztos safe space-ek.
Hát az keretében. Nem nagyon volt az ötletes években volt. Safe space, de hát ugye az egyik alapvető jellegzetesség a kultusznak, amire az előbb már utaltunk is, hogy ugye klasszikus kifejezéssel élek, hogy ezt alaposan túltolták. Ugye a biciklit, meg a
mindent,
kocsmát, ugye túltolták, tehát ugye ez alatt azt értem, hogy elképesztő repetitív volt ez a kultusz, gyakorlatilag ugyanazokat a kifejezéseket súlykolták minden lehetséges fórumon, hogyha például csak a vizuális aspektusait nézed a kultusznak, akkor gyakorlatilag Rákosinak ugyanaz az arcképe volt mindenhol, tehát még minimális változatosság sem volt beleépítve ebbe a kultuszba, tehát ez azért erőtesen felnagyítja ezt az egész abszurd feelinget a kultusszal kapcsolatban.
Azon sem olyan, csak bocs, megszakítalak, hogy a pont idézett, hogy a csillogó fekete hajú fiatalember, amint csárdást vagy palotást jár, és akkor ez kihúzatta az életrajzából. Igen. És az egyféle kép alatt ez a csillogó fekete áll, ez biztos, hogy nehezen felidézhető.
Hát ilyen paróka már akkor is volt. Igen, tehát ugye az volt, hogy a kultuszépítés az annyira intenzívé vált Magyarországon, hogy azt már egy idő után nem lehetett komolyan venni. Nagyon önismétlődő volt, nem volt benne változatosság, és hát minden csapból is az folyt. Tehát ez azért egyértelműen kiváltott egy ellenérzést a társadalomban. Ez mind a mai napig így lenne, hogyha hasonló jelenséggel szembesülnénk. Hogy a társadalom hogy reagált erre, az megint más kérdés. Nyilván ezt ugye számszerűsíteni nem tudjuk, hogy hányan támogatták, hányan utasították el, hányan nem vettek róla tudomást, csak így magasról ugye letolták úgy, ahogy kellett. Ezt ugye nehéz számszerűsíteni, erre ugye nincsenek források, meg ugye ezt nem, ami forrás van, azt ugye nem feltétlenül kell tényként kezelni, de tény, hogy ugye mind a három hozzáállás létezett, voltak, akik támogatták, nyilván voltak, akik hittek a pártban egészen 53-ig, vagy akár 56-ig, ilyen emberek voltak, ugye párt funkcionáriusok, a fiatalabbak közül, akik a karrierjüket Rákosinak köszönhették, és ezért tényleg hálásak voltak neki, tényleg azt hitték, hogy ő fogja elhozni majd a szebb jövőt, tehát ők nyilván támogatták, biztos voltak közemberek is, most erről szinte lehetetlen egyébként ugye ezt számszerűsíteni. De valószínűleg, hogy az, részben azért, mert ez egy nagyon rövid jelenség volt azért, hogyha belegondolsz, ilyen szinten, ilyen intenzitással, amit mi ugye összekapcsolunk a rákosi kultusz, az ilyen 4-5 év volt összességében véve.
Tehát, de hosszúnak tud tűnni.
De igen, hosszúnak tűnt, tehát ugye nem igazán tudott ez nyomot hagyni, mert ez elég, hál' Istennek azért ez egy elég rövid jelenség volt, és majd 53-ban elkezdett így bomladozni. De nyilván voltak, akik ellenérzéssel viseltettek Rákosi személye iránt, és vagy ugye a kultusszal kapcsolatban ábrándultak ki például a kommunista pártból. Úgyhogy miért utálták Rákosit az emberek? Hát ugye sok minden miatt lehetett ez. Nyilván ugye az a vezérkép, amit konstruált a rendszer, azért elég abszurd volt. Ugye a magyar hagyományokban ez nem igazán illeszkedett bele, még akkor is, hogyha a szavak, mint ahogy említettem korábban, azok ismerősek voltak az emberek számára. Ugye az új világ teremtésének a kísérlete, az új ember megteremtése, ezt ugye nem a kommunisták mondták először a magyar népnek, ezt már előtte is mondták sokan. Tehát még akkor is, hogyha ez a hagyomány beleilleszkedett egy ilyen történelmi folytonosságba, akkor is ez a Rákosi kultusz azért elég abszurdként hatott abban a közegben. Főleg úgy, hogy a Rákosi kultusz intenzitása egybeesett az élet színvonal fokozatos csökkenésével, illetve az intézményesült terror folyamatos növekedésével. Tehát gyakorlatilag volt egy ilyen, úgymond összpolitikai folyamat, amivel kapcsolatban az emberek tapasztalata az egyértelműen negatív volt, ugye DSS-ítés, ugye terror, erős erőltetett iparosítás, tehát valami iszonyatos káosz volt abban az időszakban az országban, aminek elsősorban fizetések látták a kárát, és ezzel egyidejűleg erőltették ezt a Rákosi kultuszt.
Meg is előzted a kérdésemet, és vissza is térünk erre, azzal, hogy behoztad, hogy ezt erőszakszervezetek tartották ugye életben, és akkor innentől már hiába beszélünk arra, hogy kinek tetszett, kinek nem. Ha elképzelünk egy bármilyen közembert, melóst, bárkit, aki megy dolgozni, neki az, hogy egy szabadnév fél órában ott kell ülni mindig, meg ha elhangzik Rákosi neve, akkor hosszan tapsolni kell, meg ütemesen mondani, hogy Rákosi, az mondjuk biztos ellenérzést tud kiváltani, csak ugye a sor szélén ott ül az ÁVÓ, vagy az AVH éppen melyik, aki ezt fenntartja.
Igen, hát nem feltétlenül ültek ott, de hát ugye nem lehetett tudni, hogy ki jelent kiről. És azért volt egy ilyen társadalmi nyomás, mert volt, amit főleg a bizalmatlanság táplált, ugye nem lehetett tudni, hogy akkor most kiről jelentenek, ki jelent, ugye a pártitkár azért az ott volt, tehát hogy a hatalom képviselője jelen volt, és ugye az azért elég erőteljes fegyelmező tényezőként volt. Tehát nyilván az embereket lehetett mozgósítani arra, hogy ott üljenek egy ilyen gyűlésen, és tapsoljanak kényszerből, vagy lelkesen, ezt ugye ma már nem tudjuk megítélni. Nyilván nagyobb részük az kényszerből. Csak ugye arra szeretnék visszatérni, hogy azért valószínűsíthető, hogy a társadalom nagy része ezt elutasította, és ugye erre egyébként 56 utal leginkább. Tehát, hogyha onnan megyünk visszafelé, és látszik az tényleg az a zsigeri gyűlölet, ami a kultusszal szemben megnyilvánult, ugye Rákosival, meg Sztálinnal kapcsolatban, szobrok, képek és a többi. Hogyha ebből következtetünk vissza, akkor azért látszik, hogy az korábban is volt egyfajta komolyabb ellenérzés, ami különböző formában nyilvánult meg. Ugye a képeket, azokat nagy szeretettel gyalázták meg, már akkor is, ugye kiszúrták a szemét, vagy bajuszt rajzoltak, vagy összefirkálták, vagy nem tudom, lepisílték például, ilyen történetek is vannak, hogy az egyik ilyen kedvenc történetem, amikor két részeg ember hazafelé a kocsmából behatolt egy ilyen sátorba, ahol Rákosi képek voltak, és akkor nem tudom, rosszalkodtak, igen, tehát ezek ilyen spontán dolgok voltak, tehát ugye az ellenérzés az leginkább spontán módon jelent meg. Valaki felöntött a garatra, és akkor úgy döntött, akkor itt egy ilyen kép, és ez engem idegesít. Tehát ez gyakran előfordul. És
ugye a kiózanodás viszont aztán sokba került.
A kiózanodás az sokba került. És ugye 56 volt az első olyan, amikor a társadalom gyakorlatilag félig meddig szervezett módon reagált magára a kultuszra is, többek között egyébként más dolgok is voltak ott azért.
A kultusz lebontásáról fogunk beszélni mindjárt az online podcast felületen, de a rádió változatban ennyi fért bele, ez volt a krízisek és pofonok. Apor Balázs történész, a Dublini Trinity College Európa Tanulmányok Központjának docense volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál és elmondtad.
Én köszönöm a lehetőséget.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy folytatjuk a beszélgetést, most a kultusz lebomlásáról, lebontásáról fogunk még egy picit beszélgetni, de az már az online podcast felületen, úgyhogy itt mélyebben érdekel a téma, az tartson tovább oda velünk, de itt most elköszön ez a műsor és Böhm Kornél.
Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. Az adást holnap délben újra meghallgathatják a 94.2-n.